És akkor folytatjuk is Küllői Péterrel és Lengyel Andrással a beszélgetést.
Mondta egy baromi jó hasonlatot, azt kérlek oszd meg, hogy katasztrófák kellenek ahhoz, hogy egy rendszer tökéletesedjen. És ezt a mesterséges intelligenciáról mondtad nekem, és ez a...
Igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos
válasz... A repülést mondtad.
Igen, egy nagyon fontos válasz, hogy arra, ami zajlik a világban, hogy a globális ilyen code of conduct, tehát egy normák kellenek, és a repülésnek is megvan az alap normája, ami azt mondja, hogy amikor fölszállunk, akkor be kell csatolni a biztonsági övünket, föl kell az asztalokat állítani függőlegesbe, stb. És ez igaz akkor is, amikor Kambodzsába megyünk egy belső járaton, és igaz is akkor, amikor Londonba megyünk New Yorkba. Megvan ez a code of conduct. Ezeknek az új technológiáknak meg kell lenni a code of conduct-ja. A gén editálástól a gén szabályozás, az ős sejtkutatástól kezdve. Egy csomó mindennek az adatok, ugyanben azért valamennyire ez a GDPR-ra már alakul. Egy csomó minden alakul, de ez nem arról szól, hogy ezt egy ország meg tudja mondani, mert globálisnak kell lennie. És hogyan tud globálisan? Kik a szereplők? Hát a szereplői alapjában véve, Európát nézzük, akkor Európában ki az adat? Az adat az egyéneké. Amerikában ki az adat? Az adat a vállalatoké. Kínában ki az adat az államé. Tehát szereplői kell legyenek a nagyvállalatoknak, szereplői kell legyenek néhány olyan civil szervezetnek, mint egy Bloomberg alapítvány bizonyos területeken, mint egy Gates alapítvány, akik olyan naggyá nőttek, hogy fontos szereplők, és szereplőinek kell ennek lenni bizonyos fontos államoknak. De ez nem úgy fog működni, hogy akkor egy perc alatt összejön az egész, hanem úgy fog működni, mint ahol például a WTO működött, ahol hosszú-hosszú idő volt, mire Kína tagja lett. Tehát kell egy alapbázis, és kellenek sajnos valószínűleg ez csak úgy fog működni, hogy közben kellenek olyan események, remélhetőleg kisebb katasztrófák, amik rákényszerítik az embereket, hogy ennek létre kell jönnie. És én voltam 10 év ezelőtt egy előadáson, az FBI-nak a jövőkutatósi vezetője beszélt, aki azt mondta, hogy az egyetlen dolog, amit az FBI el tud képzelni, az, hogy a jó társadalom működik a rossz társadalom fölött. Hát, hogy nincs az, hogy mire fölmegy az információ oda, ahol eldöntik a mai formájában, és visszamegy az információ, addigra elvesztette igazából a jelentőségét. Tehát, hogy a jó társadalom, amelyik messze a többség, csak a rossz társadalom, az hangos, az egy hangos kisebbség. Azt halljuk. De hogy a jó társadalom kell egy bizonyos keretrendszerben, amit sajátjának érez, biztosítani a jó működést is.
Alapvetően az egyén szempontjából te optimistább vagy az AI-jal kapcsolatban?
Igen. De óriási veszélyeket látok, csak azt gondolom, hogy ez a veszélyek azt jelentik, hogy akkor lesznek katasztrófák, de úgy gondolom, hogy ha nem növünk föl, az egyetlen megoldás ebben az irányban az egyén felelősségének a növekedése, a felnőtt-felnőtt viszonyok, a felnőtt működés, és valószínűleg ezt bizonyos helyeken csak katasztrófák ellen fogják.
Részemről a legutolsó kérdés, mert ugye most éppen összefoglaltad azt, hogy az egyéntől mit várnál te, vagy mi lenne a jó ahhoz, hogy jobb legyen, és a másik mániád a vállalati működés, a professzionális működés. Közeltőleg. Tudjuk-e, hogy a vállalat szó az annak az etimológiája, az, hogy corporation. Korpusz, test. Én kérek elnézést, ugye?
Aha.
Na most, ugye, tudtam neked valamit mondani. Figyelj csak, a vállalati oldalról, ugye az agyon szapult, tényleg nagyon sok esetben, vagy az esetek többségében eddig felelőtlenül gondolkodó, eljáró, hiperglobális, és így tovább. Az egyén részéről most éppen elmondtad. A vállalati részről mi az, amire szükség van? Hiszen ugye
a vállalati rész szerintem ott azt tart a legelőrébb. Tehát az, ami elindult, ugye beszéltünk erről, hogy mind-heart, vagy heart-mind, tehát hogy agy-szív, vagy szív, vagy ez értelem, vagy érzelem. Hogyha megnézzük, az egyik oldalon a skálának a szélén van az teljes értelem, a másik oldalon van a teljes érzelem, akkor szerintem a politika az teljes érzelem alapján működik jellemzően. De a vállalati szféra, amelyik teljes értelem alapján működött, jelentősen elmozdult az érzelem felé. Hogy coolnak kell lenni, hogy szerethetőnek kell lenni, hogy felelősnek kell lenni. Ezt részben vagy saját maga elhatározásából, vagy rá kényszerül, mert a fogyasztói, a dolgozói nem kap a legjobb fiatalokat nem kapja meg, ha nem így működik. A tulajdonosai, a nagy nyugdíj alapok elkezdik ezt nyomni. Ez egy nagyon kemény és nagyon látványos irány. Tehát az van, ami szerintem a legelőrébb. Persze egy csomó olyan van, amelyik nem így működik még, de ez rengeteget lépett előre, és rengeteget fog lépni előre. Ezzel én nem látok problémát.
Milyen veszélyeket látsz az AI terjedésében és működésében? Említetted, hogy vannak veszélyek. Tudnál mondani egyet-kettőt, amire céloztál?
Amit mi is megértünk.
Hát ez mindennek ilyen technológiának megvan a jó és a rossz lehetősége. Tehát, hogyha arról van szó, hogy géneditálás, akkor most megint nem profin mondva, csak hogy az egyik oldalon megvan lehetősége arra, hogy egy olyan betegség, ami egy génnek a módosulása, és tudjuk, hogy anélkül a gén nélkül lehet élni, akkor azt ki lehet vágni, van ez a CRISPR módszer, és akkor tehát megvan a jó esély arra, hogy bizonyos egy gén módosulás okozta betegségeket el lehet tüntetni, ami fantasztikus hír. De ebben a géneditálásban az is benne van, hogyha szeretné, hosszú távon szeretnék egy 1,87 centi szőke, kékszemű úszóbajnok gyereket, arra is megvan a lehetőség. Tehát, hogy mindennek megvan a jó oldala, és megvan a rossz oldala.
Értem.
És azért kell ez a fajta keretrendszer, ami azt mondja, hogy na ez igen, ez már nem.
Nyilatkoztál egyik interjútban, hogy pont azért, hogy a mesterséges intelligencia alapvetően a kocka az adathoz köthető dolgokat veszik el, ezekhez a területekhez köthető dolgokat veszik el az ember életéből. Ezért javasolt szerinted az, hogy az oktatásunkra, az emberi oktatásnál az érzelmi intelligenciára és a kreativitásra kell fordítani a figyelmet. Nagyon megkapott ez a gondolat.
Az teremti a munkahelyeket. Igen, az, amit a mesterséges intelligencia nem tud kínálni.
Igen.
Minden mást a mesterséges intelligencia jobban tud csinálni.
Lesz erre elég hely, hogy megtöltjük ezeket a munkákat,
abszolút,
ezeket a lehetőségeket kreativitással és érzelmi intelligenciával? A jövő az mutat ebbe az irányba?
Én szerintem igen. És azt is jelenti, hogy ugyanakkor meg azért az is látszik, hogy egy csomó minden változást történik a világban, a tulajdonló gazdaságból megyünk a megosztó gazdaságba. Nem kell nekünk kocsink lenni, hanem egy kocsi flottának a tagja vagyunk, és akkor, amikor kell, akkor igénybe veszünk egy kocsit. És így tovább az Airbnb-től kezdve egy csomó olyan irány van, ami arról szól, hogy igénybe veszünk, de nem tulajdonjuk az egészet. Tehát ez a sharing economy, a megosztó társadalom az amilyen irányba megyünk. Átalakul az, hogy mi az, ami kell. Ha van egy 3D-s printerem, és ki tudom printelni a kajámat, mert hogy egyébként ugye van már olyan étterem, ahol 3D-s printerem printelték ki a kaját, nem csak a székeket, meg az asztalokat. Szóval hogy elképesztő minden technológiai változáshoz az olyat, ami azt eredményezi, hogy az élet, az alapvető hozzáférés az élethez, az könnyebbé válik. És akkor mi az, amivel megtöltjük tartalommal? Szerintem ezt tudja megtölteni a tartalommal. Szerintem a művészetnek a jelentősége iszonyatosan föl fog nőni. Meg fel fog értékelődni, mert azt tudja megtölteni tartalommal. És lehet, hogy alapjövedelem lesz majd a világban, mert ebben kísérleteznek különböző helyekkel, de attól még nem leszünk boldogok. Az azt jelenti, hogy elveszik azt, hogy boldogtalanok legyünk, meg küzdünk azért, hogy nincs meg az alapműködéshez elegendő forrásunk. De mitől leszünk boldogunk, hogyha önmegvalósítás, hogyha meg tudunk impulzusokat hozzájutni.
Társas kapcsolatokról,
egyebekről. Ez mind erről szól, érzelmi intelligenciáról szól, kreativitásról szól. Ebbe az irányba megy a világ.
És a humor, ugye? Tehát a humor. Mindenképpen szeretnének megkérni arra, ugye vezető humor nélkül, hát nem a legjobb. Paul Newman-nál ez hogy kezdődött, ugye? Az a barátság, ami a Hole in the Wall Camp.
Igen, bátortábor. Én bekerültem.
És megbotránkoztatni ott esetben, ugye volt szó a punkról, ugye? Hogy megbotránkoztatni, és ki veszi a lapot, ki nem veszi a lapot. Hogy volt a sztori?
Ez úgy volt, hogy én bekerültem az írtábornak az igazgatóságába, és az írtábor, amit a Paul Newman hozott létre, és az írtábor megkért, hogy én képviseljem őket az amerikai Paul Newman alapítványos igazgatóságban, és akkor már másfél éve ismertem a Paul-t, aki nagyon sáj, nagyon szégyenlős ember volt, mint nagyon sok híres színész egyébként ő is, és beszélgettem néha, de nem volt neki elég barátja, nem keresett új barátokat, és akkor egy alkalommal egy közös ismerősünk, aki a New York City Centernek a vezetője, meghívta a feleségemet, meg engem egy közös vacsorára Paul Newman-nel és a szintén kétszeres Oscar-díjas John Woodward feleségével. A felesége nem tudott jönni, de én mentem, és beszélgettünk arról, hogy milyen fontos gyereknek maradni. és kérdezte a Joan, a Paul Newman felesége, hogy lehet az, hogy volt befektetési bankár megmaradt gyereknek. És akkor elmondtam azt az igaz történetet, hogy amikor a 20 legfelső vezető összejött, és prezentált, és én prezentáltam Londont, akkor a New York-i vezető az egy szakmailag jó, de egyébként emberileg hozzám nem közelálló ember volt, és ezt én meg is mondtam neki, hogy nem tartom őt sokra emberileg, de valamint fölbőszített előtte, és ezért a prezentációm előtt a szék alá tettem egy távirányítós fingógépet, aminek egy prezentáció közben megnyomtam a távirányítót, és aztán még egyszer megnyomtam, és akkor mindenki nézte őt, én meg folytattam, mint ami sem történt volna, és a végén mondtam, hogy az nem ő volt,
én voltam. A Leslie Nielsen narratíva,
igen,
ugye?
Narratíva, igen. És nem is lett jobb a kapcsolatunk, nem volt ilyen szándék, és a Paul Newman ült velem szembe, mint ahogy te ülsz veled, ette a salátát, és mondta, hogy te vagy az én emberem. Mert kiderült, hogy ő abszolút megmarad a gyereknek, ő a Robert Redforddal folyamatosan egymást szivatták ilyen szórakozásokkal, és azt érezte, hogy akkor most érezte azt, hogy akkor engem közel enged. És akkor így lettünk barátok. Úgyhogy legközelebb én Londonban voltam, vettem neki egy fingógépet, és legközelebb New Yorkban voltam board meetingen, akkor nem volt ott, de küldtem a fingógépet, és egy levelet, hogy kedves Paul, milyen jó, hogy mind a ketten gyerekek vagyunk, barátőzete Péter, és aztán kaptam tőle egy levelet, ami azt mondja, hogy kedves Péter, köszönöm ezt a gonosz kis masinát, már hamarabb meg akartam köszönni, csak ki akartam próbálni. A próba nagyon jól sikerült, egy nagyon régi barátomat vesztettem el. Nagyon remélem, hogy ifjabb George Bush meghív el a fejre, ez a barátőzete.
Ennyi. Egyébként nem is gondolnánk, hogy milyen sok közös fűzi össze a legalpáribb dolgot, az ilyen univerzális dolgokkal. Ugye? Hát a vicc maga egyébként az, amikor kizökken az univerzumod, és akkor nem olyan választ kapsz, és akkor teljesen az univerzum törvényei hirtelen ismeretlenné válnak.
Igen.
És akkor a poén által vagy még ismeretlenebb lesz, alias angol abszolút humor, vagy picit helyre billen, és akkor oké.
Okay.
Erről szól a vicc humor.
Igen.
Úgyhogy hát lassan most kell végeznünk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Szerintem ez a beszélgetés nyomokban tartalmazott értéket, nem?
Köszönöm szépen, remélem.